Akkor megkérném Rostoványi Zsolt professzor urat, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorát, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és nagyon köszönjük, hogy a felsőoktatás mostani unalmas és mondjuk szürke hétköznapjaiból egy kicsit kiszakadt, és szűkebb kutatási témájával, társadalomtudományi vizsgálataival kapcsolatos gondolatait megosztja most velünk. Professzor úr, parancsolj!
Köszönöm szépen, nagyon köszönöm először is a meghívást, és ahogy felkészül a kedves barátom utalt rá, számomra az intellektuális öröm mindenképpen, mert az elmúlt hónapok sajnos nagyon kevéssé teszik azt lehetővé, hogy ezekkel a témákkal foglalkozzak, mert egyéb dolgokkal vagyok kénytelen, ezzel mindig nagyon-nagyon szívesen. Itt kiinduló pontnak egyet hadd mondjak el a címhez, hogy messziről jött idegenek, és ugye én azt a feladatot kaptam, vagy ezt a felkérést kaptam, hogy az arabokról, illetve a muszlimokról beszéljek. Egy kicsikét az iszlám civilizációról előjáróban én annyit szeretnék mondani, hogy ugye mindig azt szoktuk hallani, hogy a nyugati civilizáció az keresztény gyökerezettségű, vagy ha úgy tetszik, akkor keresztény zsidó gyökerezettségű. Én ehhez hozzá szoktam tenni, hogy keresztény zsidó iszlám vagy muszlim gyökerezettségű, tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy az iszlám nélkül a nyugati civilizáció nem az lenne, ami. És egész a 18. századig ez azt gondolom, hogy természetes volt, csak a 18. században európaizálta saját magát az európai civilizáció, és vezette vissza a múltját az európai gyökerekre, elfeledve egy kicsikét az Európán kívüli gyökereket. Az iszlám az végig keletkezésétől fogva jószerivel itt volt az európai civilizációban. Itt volt egyébként Magyarországon is az iszlám nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, és az, hogy most idegennek tűnik, ez nem kismértékben egy kicsikét az utóbbi évtizedek eseményeinek is tulajdonítható. Én röviden néhány gondolatot azért hadd mondjak, engedjék meg nekem a külső feltételrendszerről, tehát arról, hogy a hidegháború után alapvetően megváltozott a nemzetközi rendszer, és ebben az iszlám mint egy ellenség jelent meg nagyon-nagyon sokak szemében, de egyébként is a civilizáció és a kultúra szerepe az felértékelődött, megnövekedett, és sajnos mindez azzal is járt, hogy ezek a kulturális civilizációs indítatású folyamatok, ezek megerősítették az idegen ellenességet és a mássággal szembeni intoleranciát. Csak ugye néhány gondolat, azt gondolom, hogy mindenki ismeri ezeket az urakat, akikre én hivatkoznék, ugye Huntington Harvard professzor, aki a civilizációk összecsapásáról beszélt, azok között is elsősorban az iszlám és a nyugat összecsapásáról. Ugye NATO akkori főtitkár 1995-ben jelentette, hogy az iszlám harciasság, vagy jelentette ki, hogy iszlám harciasság jelenti talán a legsősebb fenyegetést a NATO számára. Ez úriember pedig Bernard Lewis most már 94. évében jár, nagyon aktív, írt egy nagy hatást keltett munkát, amiben ő használta először a civilizációk összecsapása kifejezést, ahol az iszlám és a nyugat iszlám és a kereszténység ugye több száz éves konfliktusáról beszél. Amik a tények nyilvánvalóan, hogy történtek olyan események, amelyek hatására nagyon sokan az iszlámot, illetve jó esetben az iszlamizmust, ami egészen más, mint az iszlám, ugye az iszlamizmus az egy ideológia, az egy cselekvő aktivista mozgalom, nem maga a vallás, azonosították a terrorizmussal. Hát ennek a kedves úriembernek ebben mindenképpen komoly szerepe volt. Ugye ez a térkép mutatja, hogy nagyon-nagyon sok helyen történtek olyan akciók, olyan merényletek, amelyeket iszlám civilizációhoz tartozók követtek el. Ehhez persze én mindjárt hozzátenném, hogy itt szó nincs arról, hogy a vallásnak ebben valamilyen szerepe lenne. Nincs olyan világvallás, aminek a nevében ne követtek volna el gazságokat az elmúlt évszázadokban sajnálatos módon. Mindenre lehet hivatkozni. Ugye ide tartoznak nyilvánvalóan az öngyilkos merényletek, csak az érdekesség kedvéért. Ez a hölgy volt az első hölgy, aki ilyen jellegű merényletet elkövetett 2002. január 27-én, mint látszik, egyetemi diplomával rendelkező hölgy volt, tehát ez egy külön történet, és most ebben nem bonyolodnék bele, hogy ez miért van, és mi ennek a szociológia, és az egyéb háttere. Egy-egy szakértők, mint például ez az amerikai szakértő, és hozzájárultak ahhoz, hogy az iszlámot, mint fenyegetést, az iszlámot, mint valami harcias, a nyugatot támadó civilizációt, illetőleg vallást tekintsék nagyon-nagyon sokan. Itt a szakértők között nagyon komoly megosztottság volt egyébként ebben a tekintetben. Ugye Európára rátérve nagyon röviden, itt ezek a félelmek, aggályok úgynevezett európai iszlamizáció kapcsán is nagyon komolyan megjelentek, különösképpen a médiában, tehát ugye arról, hogy az Európában jelenleg élő 15 és 25 millió közöttire tehető muszlim lakosság, és ugye ebben nincsen benne Törökország, mert az egy teljesen más terület, mennyire úgymond iszlamizálják Európát, és hát sajnos megjelentek azok a nagyon erős, nagyon radikális nézetek, talán a legjobb példája ennek Geert Wilders, akit lehet látni ezen a képen, akik látszik, hogy korán fasisztakönyvnek nevezi, Hitler Mein Kampfjához hasonlítja, és nem csak őt említhetném, hanem nagyon sok országban olyan pártokat, amelyek alapvetően egy bevándorlás ellenesek természetesen, azon belül is, mivel a bevándorlóknak egy jelentős hányada iszlám hátterű muszlim országokból érkezett, lehet ezt kimondani, hogy iszlám ellenesek. Persze nyilván egy teljesen új helyzet van, tehát közvetlen közelünkben a globalizáció hatására itt élnek a muszlimok, és hát ugye ilyen ez a kedvenc képem egyébként, amikor a családtagjait fényképezi az úriember. Biztos tudják, hogy ki kicsoda, de ez nagyon szép a kép természetesen. Most, ami a másik oldalt illeti, készültek felmérések, hogy a muszlimok hogyan érzékelik ezt a helyzetet, milyennek érzékelik ezt a helyzetet, és ahogy lehet látni ezen a képen is, nagyon-nagyon sokan úgy érzékelték, hogy az a terrorizmus elleni háború, amit ugye még George Bush elnök hirdetett meg, az valójában az iszlám elleni háború, és ugye ez az is hozzájárult a média. Elnézést kérek nyilván mindig azoktól, akik objektívak a médiában, természetesen sok ilyen van, sok ilyen viszont, tehát nagyon sok helyet viszont ennek az ellenkezője tapasztalható, ugye ez német felmérés volt, ahol kiderült, hogy felmérték hosszú hónapokon keresztül, hogy milyen összefüggésben jelenik meg az iszlám a mindennapi műsorokban, és zömmel negatív konnotációi összefüggésben jelent meg, integrációs problémák, fundamentalizmus, látják, konfliktusok, terrorizmus, intolerancia és a többi. Tehát az, hogy objektív kép, objektív képet sugárzik a második helyen áll, ahol a lakosság nagy része azt mondja, hogy nincs pozitív hatással, tehát a bevándorlók nem tennének jót a magyar gazdaságnak, nagyon sokan az ellenkezőjét mondják, tehát amiatt, hogy a lakosság előregedik Magyarországon, a nyugdíjasok aránya növekszik, szükség lenne úgymond más módon, tehát hogy a népszaporulat üteme ilyen marad, bevándorlókra, akik megfelelő munkaerő tartalékokat biztosítanak. Most ez megint csak érdekes, hogy megkérdezték a magyarokat, átlag magyart felmérésben, hogy mi a véleményük arról, hogy hogyan néz ki a magyar lakosság összetétele, és az volt a különösen érdekes, hogy a többség azt gondolja jelen pillanatban, hogy az őshonos magyar lakosság kisebbségben van Magyarországon, tehát amikor megkérdezték, hogy mit gondol, hogy milyen a cigánságnak, az araboknak, a zsidóknak, a többieknek az aránya, összességében az jött ki, hogy több mint 50%-ra satszolták, hogyha ezt az ember összeadja, tehát Magyarországon gyakorlatilag a magyarok kisebbségben vannak, úgymond az idézőjelben mondom erősen természetesen, hogy idegenekhez ez képest. Ugye arra a kérdésre, hogy mennyire értene egyet azzal, hogy a hatóságok letelepedési engedélyt adnának, különböző, ott vannak a népcsoportoknak, kínaiaknak, araboknak, izraelieknek és a többi, hát látszik, hogy a lakosság nagy többsége ezzel nem értene egyet, amivel egyedül egyet értenek a legelső határon túli magyarok, tehát ott a legnagyobb a támogatottság, az összes többi csoport esetében nyilvánvalóan nem. Az elutasítottság, ahogy lehet látni, a határon túli cigányság esetében a legnagyobb egyébként, a többiek esetében nagyon kirívó különbség nincsen. Ami a magyarországi arab lakosságot illeti, jelenleg kb. 6000-re tehető az itt élő arabságnak a száma, kicsit talán többre, nem homogén közösség, azzal együtt viszont, hogy a közvélemény nagy része annak tartja. Ezt én mindig szeretem hangsúlyozni, hogy borzasztóan téves az általánosítás, tehát bármilyen népcsoport, etnikum, vallása általánosságban azt mondani, hogy ilyenek vagy olyanok, én ezt teljesen elfogadhatatlanak tartom, az a baj, hogy nagyon sok tévképnek ez az eredője, hogy az emberek hajlamosak általánosítani egy-egy megnyilvánulást, általában véve egy-egy adott esetben szélsőséges vagy radikális megnyilvánulást, általában véve az egész csoport jellegzetességének tartani. Ugye az identitásuk az többes, nyilvánvalóan többféle országból származnak, nagy részük Pesten él, a Pesten élőknek a jelentős hányada a szíria és egyiptomi, ugye kétharmaduk férfi, egyharmaduk nő általában véve, illetve a legkülönbözőbb társadalmi összetételőek, tehát mérnököktől, orvosoktól kezdve tanulók, kiskereskedőkig, egyebekig, nagyon sokféle található közöttük. Ugyancsak a Tárki 2009-es felmérése mutatta viszont azt, amikor megkérdezték, tulajdonképpen hogyan viszonyul a lakosság a különböző etnikumokhoz, különböző népcsoportokhoz. Az elutasítottság az arabok irányába a legmagasabb a lakosság körében. Sokan ezt bizonyos szempontból bőrszínnek tulajdonítják, tehát hogy nyilvánvalóan látszik az arabok nagy részéről, hogy ők is sötétebb bőrszínűek. Épp ez a Tárki jelentés mondja azt, hogy lehet, hogy a cigánság analógiájára, tehát hogy itt a cigánsághoz hasonlítják, vagy a cigánsággal vetik össze. A megkérdezettek egyharmada kifejezetten megtiltaná, hogy arabok letelepedjenek Magyarországon, illetve hogy egyáltalán bevándoroltak letelepedjenek. 57% mérlegelné az engedélyeket, ezen belül viszont etnikailag Az arabok elutasítottsága a legmagasabb, tehát 80% azt mondja, hogy arabok egyáltalán nem lenne szabad engedni, hogy Magyarországon ne telepedjenek, ahogy a Tarkis felmérései szerint szintén az arabok az egyetlen csoport, amelyeket a lakókörnyezet, akik arra panaszkodnak, hogy a lakókörnyezetükben is bizonyos diszkrimináció létesíti őket. Most ez a nagyon érdekes és kedvenc táblázatom, hogy a pirézek, mindenki hallott róla, hogy a Tarki bedobott egy ilyen etnikai kategóriát, ami nem létezik, hogy pirézek, és óriási magas az elutasítottsága a pirézeknek, de hát látszik itt is azért, hogy még az araboké még ennél is magasabb. Tehát a legmagasabb, ugyanazt támasztja alá, amit az előbb mondtam, az arabok elutasítottsága. Ez nagyjából ugyanazokat mutatják. Most egy kicsit kiegészítve és kibővítve ezt az arabokról az iszlámra, itt bevezetőben is elhangzott, hogy arab civilizáció, iszlám civilizáció, arabok és muszlimok, ugye nyilván az iszlám civilizációnak kisebbik részét képezi az arabság, mint etnikum, nagyobbik részét nem arabok. Az iszlám Magyarországon őshonos vallásnak is tekinthető, tulajdonképpen, ha visszamegyünk a honfoglalásig, tehát már a honfoglalás korában itt voltak a muszlimok, és az évszázadok folyamán hosszabb, rövidebb időn keresztül, némi kis rövid megszakításokkal, de végig itt voltak. Ugye négy hullámban terjedt az iszlám Magyarországon, a honfoglaláskor, oszmán hódítás idején, a Bosznia-Hercegovina okupációjánál, és a 80-as évektől ezek már a bevándorlók, ez már egy egészen másik kategória. Tulajdonképpen az iszlámnak három hivatalos szervezete van Magyarországon, a Magyar Iszlám Közösség, a Magyarországi Muszlimok Egyház és az Iszlám Egyház. Ezek között a kapcsolat egyáltalán nem jó. Ugye Boleg Zoltán az Iszlám Közösségnek, Sulok Zoltán pedig a Magyarországi Muszlimok Egyházának a vezetője. Most itt próbálnám, hogy menjen tovább, de valami miatt ez megakadt. De igen. Ennek a három egyháznak, most itt hangsúlyozom, hogy ez nagyon tévedés így gondolni, hogy az iszlámban nincsen egyház. Ugye az iszlám szerint mindenki közvetlenül Istennel van kapcsolatban, tehát nincs szükség közvetítőkre, nincs szükség papságra, és az az intézmény, hogy egyház az iszlámból teljesen hiányzik, tehát ők is tévesen nevezik magukat egyháznak, de nyilván a magyar körülmények hatására hívják így, hogy muszlimok egyháza. Körülbelül 1000 főnyi a tagsága, a 2001-es népszámlálása 3518 főt nevezett meg, mint muszlimot, a becslések szerint 10 és 15 ezer közötti lehet a muszlimoknak a száma Magyarországon, ebből 50% lehet arab, zömmel egyiptomi szíriai, 40% egyéb nem arab muszlim államból, főképpen Törökországból és Iránból, és mintegy 10% lehet azoknak a magyaroknak a száma, akik áttértek az iszlámra, tehát akik etnikailag magyarok és áttértek az iszlámra, és hozzájuk jönnek még a menekültek. Na most, ami az iszlám általános megítélését illeti, azt én nem mondanám, hogy iszlamofóbia vagy iszlám ellenesség lenne, tehát ezt nem lehet általánosságban elmondani. Azt viszont el lehet mondani, és itt hadd utaljak megint a történelemkönyvekre is, illetőleg a médiára, hogy nagyon komoly ismeret hiány van az iszlámról. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy felelőssége oktatásunknak, hogy nagyon csekély az az ismeret, amit általában az iszlámról, általában az iszlám civilizációról az iskolákban tanítunk, és azok egy része is hibás. Tehát nekem magamnak is a gyerekeim részint általános iskolában járó, gyerekem is van részint középiskolában járó, én magam is megnéztem a történelmi könyveket, nekem mindig a kedvencem Mohamed futása, tehát fogalmam nincs, ez honnan származik, mint a Mohamed részt vett volna valami futóversenyen. Ugye a hijra az természetesen azt jelenti, hogy emigráció, tehát elhagyta Mekkát és kísérletével együtt elment Medinába, de hogy futott, hát miért futott volna, és sok egy ilyen, ami apróság természetesen, de van egy csomó ilyen, és általában véve az iszlámmal, az iszlám civilizációval kapcsolatosan nagyon-nagyon sok a pontatlanság. Tehát amellett, hogy kevés az anyag, ami az oktatásban szerepel, téves megállapítások is találhatók benne. Hát még rosszabb a helyzet a médiával, hadd mondjam ezt így, nagyon vegyes a kép. Vannak olyan orgánumok, ahol ez a diskurzus, hogy iszlám egyenlő terrorizmus, ez napirenden szerepel. Hadd mondjam azt, hogy talán egy-két héttel ezelőtt az egyik televízió csatornán, annak kapcsán, hogy egy Egyiptomban az új alkotmányt erősítették meg, egy kedves kolléga, szakértő kolléga, mondom idézőjelbe, azt mondta volt, hogy hát ő most nagyon óv mindenkit, magyarokat attól, hogy Egyiptomba menjenek, mert hogy könnyen levághatják a kezüket, meg megkövezhetik a hölgyeket. Na most hozzáteszem, hogy ezt a passzust, ami a saria bevezetésére vonatkozik, egy az egybe az előző alkotmányból vették át, tehát ez már 20 éve benne van az egyiptomi alkotmányban, és eszébe nem jut senkinek, hogy megkövezzen valakit, vagy levágja a kezét. Most ha valaki ilyet mond a televízió csatornán, akkor van, aki el is hiszi. Tehát azért mondom, hogy óriási a sajtónak a felelőssége, és sajnos önjelölő szakértők ilyen teljesen téves képet is továbbadnak. A másik, ez a Mohamed Rashwan nevezetű Pécsett élő egyiptomi úriember pedig ilyen kijelentést tett, amit a Demokrata 2002-es egyik száma közölt le. Hosszabb természetesen maga az anyag, én kivettem bele egy részletet. Az igazi betegség az iszlám, akkor lehet a terrorizmust megszüntetni, hogyha megsemmisítik az iszlámot. Na most, hogy ezt egy ilyen magyar egyiptomi úriember mondja, akkor ez különösen óriási felelősséget jelent, hogy ilyen kijelentések megjelennek. Ugye természetesen az iszlám közösségek feljelentették az úriembert, és az is természetes, mondom, erős idézőjelben, mert nekem egész más a véleményem, hogy a szólásszabadság nevében ő ezt megtehette minden további nélkül. Ugye ez egy másik külön történet, amivel érdemes lenne belevonyolódni majd egyszer, hogy mit jelent, vagy meddig megy a sajtószabadság, meg a szólásszabadság, Mohamed karikatúrák, meg egyebek, mert itt nyilvánvaló a nyugati civilizáció értékrendje, az egy kicsikét másnak tűnik, mint az iszlám civilizáció értékrendje, vagy ő szinte az egyik televízió csatornán futó ezt a műsort mutatom, amit lehet, hogy többen szoktak látni, elég gyakran adják, elképesztően iszlám ellenes, szóval valami félelmetes, tévedésekkel, torzításokkal teli, mérhetetlen módon elfogultan iszlám ellenes műsorról van szó, ha valaki ezt hallgatja. Na most ugye a magyar társadalom azért nem mindig kellő toleranciával fogadja az iszlámot, hogy egyik példa az újbudai mecset építésének a terve, amit a harmadik muszlim közösségnek a vezetője képen látható tájszérsejk közössége szeretne fölépíteni. Ezt azért mondtam, mert amikor ez a terv volt, megkerestek engem a kerületből, keres kollégák, és kérdezték tőlem, hogy hát most ők hogyan viszonyulják ehhez, hogy itt a újbudai kelet közepén létesül majd egy ilyen mecset, hogy ők nem iszlám ellenesek véletlenül se, de nem biztos, hogy ez jót tenne, hogy ide jár majd nagyon sok arab, meg itt imádkoznak, meg buszokkal hozzák őket, megzavarja itt a nyugalmat, meg mindenféle egyebeket. Szóval ez mutatja, hogy a társadalomban azért nagyon komoly fenntartások vannak bizonyos szempontból az ilyenek iránt. Ugye tájszékekről meg még annyit érdemes tudni, hogy talán sokan emlékeznek rá, azt hiszem 2004-ben volt, amikor Kacav izraeli elnök ide látogatott Magyarországra, és ugye terrorizmus vádjával a sejket teljesen alaptalanul egyébként letartóztatták, előzetesben volt 2 hónapig vagy 3 hónapig, pusztán azért, mert egy kicsit radikálisabb nézetei vannak bizonyos kérdésekkel kapcsolatosan, ugye utána kiengedték, és hiszem 1 millió forint, vagy nem tudom mennyi kártérítést ítéltek meg neki tulajdonképpen. Tehát összességében, és én tényleg nem szeretném hosszabbra nyújtani, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy az oktatás, ugye mivel ugye tanárok, kollégákról van szó, nagyon-nagyon nagy az oktatásnak a felelősség ebben a kérdésben. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy attól szoktunk félni, amit úgy Isten igazából nem ismerünk. Tehát ami úgy félelmetes, és ugye a médiában pedig hírértéke mindig annak van, tehát annak, hogyha muszlimok ezrei, százezrei, milliói becsületesen dolgoznak, annak nincs hírértéke. Annak van hírértéke, hogyha valahol van egy robbantás, vagy valahol van egy erőszakos cselekmény, ilyen mindenhol van, és akkor ennek hatására nagyon sokan általánosítanak, vagy uram, bocsánat, kimondják azt, hogy maga az iszlám vallás az, amely támogatja a terrorizmust. Erről szó nincsen, és hogyan lehet ennek a leginkább elejét venni, úgyhogy ha objektív információkat kap a lakosság a tankönyvekből, a médiából és máshonnan, mert amit ismerünk, amiről tudjuk, hogy milyen, attól én azt gondolom, sokkal kevésbé tartunk, a sokkal kevésbé tekintjük idegennek. Ez egyik, a másik pedig még egy gondolat, de Törökország Európai Uniós esetleges tagságáig. Én nekem az a meggyőződésem, hogy Törökországnak, EU-tagnak kellene lennie minden szempontból, ugyanakkor viszont ez nyilvánvalóan egész más helyzetet teremtene, hogyha egy iszlám ország lenne az Európai Uniónak a legnépesebb országa. Tehát ezért gondolom azt, hogy ezt az egész nyugati civilizációnak az eredetét, gyökerezettségét, ezt mindenképpen érdemes újra gondolni, azzal együtt, hogy az is meggyőződésem, hogy a 3 nagy világvallás, hogy a kereszténység, a judaizmus és az iszlám alapvető értékei valahol azonosak. Tehát nincs közöttük egyáltalán kibékíthetetlen ellentét. Ellentétek az mindig a politika miatt vannak, és ugye még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy mi minket, mint szakértőket ezen a vonalon is rendkívüli módon zavar, aggaszt és gátol a munkánkban, az, hogy ez a kérdés része lett a magyar belpolitikai diskurzusnak is. Gyakorlatilag ez nagyon-nagyon komoly hiba, mert ennek alapján sokan általánosítanak, sokan, ha mi mondunk valamit, akkor besorolnak minket, hogy éppen melyik párt mit mond arról, akkor biztos mi is oda tartozunk az a párthoz, mert azt mondjuk, amit mondunk, tehát ez így nagyon-nagyon nem jó. Itt nyilván a fő törésvonal, ugye ezzel külön foglalkozom az egyetemen kurzusokkal, a palesztin-izraeli konfliktus, illetve hát mondjuk világosan és elhangzott bevezetőben, ugye zsidó-muszlim viszony, ami egy, mondom, egy belpolitikai vetületekkel is rendelkező átpolitizált valami, ami nagyon-nagyon nehezíti azt, hogy az ember, ha objektíven, mint kutató nézi a kérdést, és tesz valami kijelentést, ez nevezetesen